60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, a mai adás szerkesztője Somogyi Ágnes vagyok. Végre itt a május. A természet már felöltötte zöld ruháját, orgona és gyöngyvirág illat leng körülöttünk, és küszöbön az első vasárnap is, anyák napja. Kevés minden szó, virág, ajándék, amely igazán kifejezné a hála és a szeretet hőfokát azért az áldozatért, amit az édesanyák hoznak gyermekükért. A jól ismert dallam most őket köszönti. Életutunkat sok kanyarral, olykor felesleges kitérőkkel tesszük meg, de mégis haladunk, miközben a hitünk erejére, saját képességeinkre támaszkodunk. Ezt a témát érinti most adásunk. A tartalomból. Szó lesz egy nagy nevű idegenvezető dinasztiáról, egy harcos természetvédőről, továbbá egy művész testvérpárról. Hallhatnak beszélgetést egy világutazó fotográfussal, egy kis csevegést a slágerszerző fogorvossal, és egy költő előadó művésszel, aki zsonglőrködik a szavakkal. Ez a kínálatunk, szemezgessenek kedvükre belőle. Jó szórakozást!
Budapest, Budapest, te csodás! Te vagy nékünk a szívdobogás! Alig van a világon ilyen szép május, és ilyen rügy magadás! A szívünk olyan büszke te rád.
Bizonyára sokan járkálunk úgy Budapest utcáin, hogy nézegetjük a házakat, és fölmerülnek az emberbe kérdések, hogy mi lehet a házak mögött. Manapság ez nem probléma, mert egyre több cég alakul, akik sétákat szerveznek. Mai beszélgetőtársam Csillag Zsófi, aki a Budastep sétákat vezető társaságban egyik idegenvezetője. Ez a Budastep, ez a Budapestből adódik, vagy effektív csak Budán jártok?
A név megválasztásánál szempont volt az, hogy valamennyire próbáljuk tükrözni azt, hogy mi is a mi hivatásunk, mit szeretnénk elérni ebben a céggel. Úgyhogy azért választottuk a Budasteppet, egy kicsit így frappánsan összekeverve a Budapestnek a betűit, és kihangsúlyozva azt, hogy igazából az a célunk, hogy Budát szeretnénk egy kicsit jobban behozni a köztudatba, megismertetni az emberekkel, mert az a tapasztalatunk, hogy eléggé Pest központú a fővárosunk, nagyon sok pesti program van, elég sok pesti tematikus séta is van, illetve én, mint idegenvezető, azt is megtapasztaltam, hogy a külföldiek is csak éppen, hogy átlátogatnak Budára, felmennek a Citadellára, esetleg a budai várba, de hogy úgy igazán milyen is a budai élet, azt nem nagyon tudják megtapasztalni.
Mennyire jellemző, hogy idegenvezetők vezetik a csoportokat?
Általában én azt veszem észre, hogy ez most változó felben van. Tehát van egy ilyen átalakulás, hogy eddig inkább az volt a szisztéma, hogy összerakott a cég egy sétát, egy témát, és utána azt kvázi betanulta az idegenvezető. Most pedig több olyan sétát láttam, illetve hallottam, vettem részt rajta, ahol inkább egy szakembert kérnek meg, aki eleve kompetens az adott témában, és akkor nyilván jobban tud beszélni a helyszínről. Ennek mondjuk fennáll az a veszélye, hogy nem feltétlen van felvértezve mondjuk idegenvezetői képességekkel, nem tudja mondjuk annyira a határokat tartani, úgyhogy nyilván erre így figyelni kell, hogy meglegyen az egyensúly.
Nálatok azt tetszik, nem azért, hogy zelegiek, hogy érződik az a hatalmas felkészültség, hogy bárki kérdez, akkor tehát mindig érzi az ember azt, hogy amit elmondok, a mögött még van tudás. Többen vezettek, úgy tudom, és mindenki idegenvezető.
Igen, ez alapvetően egy családi vállalkozás. A sétákat főleg édesapám, meg én tartom, vagy közösen, vagy egyes sétát ő, vagy egyet én. Így igazából a felkészülésben és a téma összerakásában is abszolút támogatjuk, segítjük egymást. Neki hatalmas tudása van eleve, viszont mondjuk a modernebb eszközökhöz inkább én értek, és akkor így segítek neki, hogy akkor a internetről jobban elő tudom neki bogarászni az anyagokat, ő meg viszont átadja nekem a saját tudását.
De a háttérmunkában a család többi tagja is kiveszi a részét, például a férjem elég komolyan benne van a tartalomfejlesztésben, illetve a cég egyéb ügyeit is ő intézi.
Milyen témakörök szerint választjátok a sétákat?
A sétáinknak az egyetlen komolyabb kritérium az, hogy Budára fókuszálunk, és ezen belül meg bármi. Tehát ami úgy érezzük, hogy megmozgatja az embereket, érdekes téma, aktuális is valamennyire, tehát nyilván olyan elavult érdekességeket, ami mondjuk így tényleg nem annyira mozgatja meg az embereket, azokat próbáljuk azért félretenni. Illetve hát nyilván az is szempont, hogy közlekedési eszközzel elérhető legyen, mert hogy ugye ezek séták, tehát nyilván nem fér bele egy buszos kirándulás.
Újabban bejönnek a Pincétől a padlásig című séták.
Igen, ez idén egy újdonságunk, ez a sétasorozat. Ezt is édesapámmal találtuk ki, hogy érdekes lenne egy-egy konkrét épületet kiemelni és bejárni, mert tényleg azt látjuk, hogy kimerítő tényleg egy épületnek a bejárása is felére séta időtartamával, és így született meg a Pincétől a padlásig sorozatnak az ötlete, ahol viszont nem szűkítjük le a témát Budára, tehát hogyha van lehetőségünk bejutni egy-egy pesti épületbe, például? Akkor arra is. Például voltunk a Vigadóban, többször voltunk, mert annyira népszerű volt, akkor a Iparművészeti Múzeumban jártunk, és most pedig a Levéltárban tartjuk ezt az épületbejárást. Terve van véve sok épület, sokakkal már így kapcsolatban vagyunk, úgyhogy igazából ez eléggé bejött ez az új sétasorozat.
És mennyire sűrűn jönnek be új témák?
Próbálunk megújulni, amennyire így a kapacitásunk engedi, mert ugye, ahogy említettem, ez egy családi vállalkozás, úgyhogy ennek számtalan előnye van, de azért vannak nehézségei is, illetve úgy igazán egyikünk sem egész állásban csinálja ezt, tehát az idő azért nekünk egy komoly ellenfelünk, de így körülbelül fél évente próbálunk mindig egy olyan 2-3 új programmal előállni. Általában nyáron tartunk egy hosszabb nyári szünetet, és akkor ősszel, illetve tavasszal megfrissulunk.
De hát télen is vannak programjaitok.
Vannak, csak így az a tapasztalat, hogy a legtöbben ősszel meg tavasszal jönnek, és akkor ezért akkor próbálunk új programokat összeállítani.
Úgy tudom, hogy diákoknak is vezettek.
Igen, több diákprogramunk is van.
Ezt iskolák kérik?
Általában osztályok a megrendelők. Egyik legnépszerűbb a Pál utcai fiúk nyomában, amikor bejárjuk a regény helyszíneit, és ez egy interaktív program, tehát a gyerekek is abszolút részt vesznek, csapatokban játszanak, kipróbálhatják a grundjátékokat, tehát ez tényleg a tanároknak is nagyon nagy élmény, mert más formában találkozhatnak a gyerekekkel a regénnyel. A várban tartunk várszámháború programot, ami igazából szintén ad némi információt, de azért a játékon is nagy hangsúly van. Ezen kívül meg vannak olyan városi játékaink, amit vagy diákcsoportok szoktak kérni, esetleg születésnapi zsúr alkalmából, vagy egyéb szórakozási lehetőség miatt.
A múltkor úgy félszóból hallottam az egyik séta alkalmával, hogy valaki kérhet is egy társaság részére a vezetést?
Szerencsére sok magánmegrendelésünk van, ahol viszonylag rugalmasabbak vagyunk a témában is, nyilván alkalmazkodunk a megrendelőhöz. Többször szoktak jönni cégek, csapatépítést kérnek tőlünk, akkor azért inkább a játékos programjainkat választják, de előfordult már olyan is, hogy ugyanúgy tematikus sétát rendeltek.
Tehát van olyan, hogy ők állnak elő egy ötlettel, hogy mit szeretnének?
Van olyan is, igen. Hát karácsonykor többen kértek például így családi ajándékként sétát, akkor nyilván a család igényeihez alkalmazkodunk. Volt olyan, aki azt mondta, hogy a lakhelyéhez közel szeretne sétát kérni.
Ha már családnál tartunk, akkor úgy érzem, hogy mielőtt befejeznék a beszélgetést, ki kell térnünk, mert a neved az idegenforgalomban is nagy név.
Igen, hát én mindig is azt éreztem, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ebbe a családba születhettem. Sokat köszönhetek apukámnak is, illetve hát a nagyszüleimnek is, mert egyébként már ők is idegenvezetők voltak. Még annó az IBUS-ban így is ismerték meg egymást egyébként a szüleim is. és a dédnagypapám pedig Molnár C. Pál, és az ő festménygyűjteményét a szüleim egy családi múzeum keretében mutatják be az örökséget az érdeklődőknek, és egyébként így is született meg a gondolat, hogy ez a Gellért-hegyi Múzeumhoz kapcsolódóan állítsunk össze budai sétákat, úgyhogy az első sétánk egyébként pont így a Gellért-hegyen volt. Többször tapasztaltam azt, hogyha így az idegenforgalomban kapcsolatba léptem, akkor a Csillag Péter névre így többen felkapták a fejüket. Sokat tanulhattam édesapámtól is, aki egyébként egészen kiskorunktól kezdve már vitt magával a túrákra, amikor jöttek külföldi csoportok vidékre, és mentük velük. Tehát abszolút mondhatom, hogy a vérünkben van az idegenvezetés. Úgy nőttük fel, hogy rendszeresen láttuk, hogy hogyan is kell idegenvezetni. Úgyhogy talán ennek is köszönhető, hogy a családban többünket érdekel ez a szakma. A nővérem is elvégzett egy idegenvezetői tanfolyamot, és az öcsém is, ő nemrég végzett, és egyébként ő is hamarosan majd bekapcsolódik a cég életébe.
Azt tudom csak javasolni mindenkinek, hogy kövessék a Csillagok útját, mert maradandó élményt nyújt, legalábbis nekem nagyon az volt minden út. Köszönöm a beszélgetést Csillag Zsófival, Kéri Joli beszélgetett.
Kedves hallgatói, ideális környezetbe készül ez a mai felvétel, Zsámbék természetvédelmi területén. Hol vagyunk, Kárpáti Tímea?
Zsámbék kellős közepén vagyunk, Német Nemzetiségi Emlékparkban, egy természetvédelmi területen, ami ma már népi, országos jelentőségű népi műemlék együttesként jegyzett nagyon szép élőhely. Biológusként, természetvédelmi szakmérnökként dolgozom, de civil tevékenységként szeretnék megmenteni az országnak, hogy igen, mint természetvédelmi szakmérnök, a szakmai tudást is magam mögött tudva, talán jobban észreveszem azokat a helyeket Magyarországon, amelyek tényleg jobb sorsra érdemesek, és közvagyonként gazdagíthatják Magyarország értékeit, és ezt elsősorban természeti környezetbe. Eddigi munkásságom érdekes módon összefonódott mindig a műemlékvédelemmel is, mert mindig olyan területeket sikerült meglátnom, ahol történelmi emlékek is fennmaradhattak, mint a Jókai kertben, Jókainak az unikális és úttörő jelentőségű természetvédelmi tevékenysége, mert maga a kert az a Schwab-hegy tetején, annak a létrehozása egy nagyon rendhagyó ökológiai teljesítmény volt, főleg egy írótól. Itt Zsámbékon pedig nagyon érdekes, hogy vidéken mennyire nehéz megőrizni pazar élőhelyeket, mert vidéken minden olyan természetes, ami zöld. Nem látják benne az értéket. Ez egy pincetáj, ahol vagyunk. Valamikor az elődeink német nemzetiségnek, akik teremtették Zsámbékot, és a Zsámbék egész arculatát létrehozták, nekik volt egy gyönyörű helyszínük, egy másfél hektáros kis zárványi élőhely, ligetek, és itt töltötték a szabadidejüket, itt örömködtek, itt a borászkodási hagyományaikat gyönyörűen művelték. Amikor 45-ben megtörtént a kitelepítés, magára maradt például ez a terület is, és nagyon hányatott sors lett a következő 40 év, mert az új telepesek már nem látták benne azt az értéket, azt az örömöt, munkájuk nem volt benne, ezért szép lassan eltűntek a pincék, a táj elkezdett telítődni mindenféle építőanyagi és háztartási hulladékkal, majd aztán jöttek a spekulánsok, akik látták ebben a területben a lehetőséget, és saját hasznukra gondolták, hogy megvalósítják itt a beépítést. Nem sikerült, mert túl bonyolult volt ugye ennek a kivitelezése. Szóval ez a terület magára maradt teljesen. Senki nem szerette, senki nem törődött vele, csak a természet dolgozott csöndesen, és vívta harcát a síthegyekkel.
Mit láthatunk itt ezen a területen? mit sikerült visszahódítani a természetnek?
A természet az egy különleges rendszer. Megpróbál először ő is a legagresszívabb módon teret nyerni, és ezért nyilván, hogy nem a legkülönlegesebb növények próbálják meghódítani a területet, hanem a legellenállóbbak, amiket ma akár gyomfajnak, vagy olyan úttörő fajoknak nevezünk, amelyeket egyébként későbbiekben szeretnénk nem látni a környezetben. De ezek tették élhetővé ezt a területet, annyira visszahódította a...
Bodza,
hát nem igaz ez.
Sambucus nigra.
Igen, tehát hogy a bodza, ami mindent kibír, akkor megjelent a bálványfa, ami még az ozon fogyatkozó rétegén keresztül jövő napfényt is gyönyörűen tudja hasznosítani, és közben szépen betakarták a síthegyeket a növények. Amikor én ide költöztem, akkor én ezt láttam, millió lepke röpködött, mert ugye nem zavarta őket a síthegyeket, egyeken túl a szaporodásban semmi, sünök, kígyók, siklók csúszkáltak itt, tehát nagyon gazdag élőhely volt. Az egyesület, nem volt még ekkor egyesület, nem
mindegy. Szóval, mikor szerveződött az egyesület?
Az egyesület 2006 körül szerveződött, addig egyedül, tehát egyedül próbáltam ezt a területet kitisztítani a szomszédommal.
Melyik egyesületről beszélünk, Tíme?
LAM Group, Tájvédelmi Egyesület.
Mit jelent a neve ennek az egyesületnek?
LAM Group németek számára annyit jelent, hogy agyaggödör, mert itt termelték ki az agyagot a házaikhoz az egykori lakosság tagjai. Próbáltam az önkormányzattal felvenni a kapcsolatot, nem sikerült nagyobb együttműködést létrehozni velük, és akkor miután megjelentek olyan vállalkozók, akik itt beépítést akartak, úgy döntöttem, hogy komolyabb lépéseket teszek, és elindítom a terület levédetésének a folyamatát.
Nehéz munka volt?
Nagyon nehéz munka volt, de olyan szempontból a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal anno látta benne a fantáziát, és megértette, hogy itt a zsámbéknak a történelmében nagyon jelentős a népesség cserének a története, és hogy ez a helyszín tökéletesen megörökíti, hogy hogyan alakult ki, hogy ez egy mélyfekvésű terület, akik ebből kihordták a vályogot, építették az első utcákat itt, akkor, hogy utána ezek meghaltak a Pest is kapcsán, jött az újabb népesség, ők elkezdték a házaikhoz építeni újból a vályogot, és egyre több termelődött ki. A következő generáció elkezdte a pincéket építeni, és a következő generáció pedig élvezni is kezdte ezt a területet. És ez nyomon követhető. Ma pedig az az érdekes, hogy ugye a kitelepítés során mi maradt és mivé válhatott ma, amit tehetünk ezért a területért, az, hogy megemlékezünk arról a korszakról, amikor még ez a terület a fénykorát élte, és a fokhíjas gyönyörű liget egy-egy reliktuma visszaidézheti a régi kornak a borászkodási, szőlészeti kultúráját, és ez a mélyfekvésű terület annyira erősen sugározza a történelmi maradandóságot, hogy igen, itt ezen a helyen valami történt, ez nem csak egy park, nem csak egy liget, hanem itt nagyon sok ember szíve dobogott, és dobog még mai napig is érződik. Gyönyörű akusztikája van, itt ha felcsendül dallam, valahogy nagyobb mélységet él meg, mint bármilyen más terület Zsámbékon. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ez az utókor számára fennmaradjon, bármi áron így egységes egészében, és tényleg a tanösvény kapcsán gazdagítsa a lakosságot.
Nagyon szép gondolatok. Köszönöm szépen, kitől hallottuk?
Kárpáti Tímea. Köszönöm szépen.
Viszont hallásra, Ámen Csókát hallották.
Mai vendégeim két tehetséges képzőművész, Herman Andrea és testvére Herman Zsolt. Mind a ketten az egyházművészet felé orientálódtak, hogy indult a te pályád? Volt-e otthonról indítatás? Először is Andreától.
Azt tudnám mondani, hogy édesanyám rengeteget foglalkozott velünk gyermekkorunkban. Ő nagyon érzékeny, finom lélek volt, főleg az irodalom és a versírás vonzotta. És így az ő lelkéből adott nekünk is. A gyermekkorunk óta rengeteget rajzoltunk, festettünk, testvérem rengeteget mintázott, gyurmázott, és így már kiskorunkban kialakult ez a képesség. Aztán ezt nyilván fejlesztették a szüleink tovább, szakkörök által, különböző képzőművészeti versenyekre indultunk, ahol testvérem elég jó helyezéseket ért el kerületi és városi szinten, és akkor innen már egyenes út volt, hogy végül is a Dési Huber szakkörbe előkészítőre jártunk, majd felvételiztünk a képzőművészeti egyetemre.
Honnan jött, hogy az egyházművészet lett a cél, és ott érzed jól magad?
Mindig vonzott a szépség, a jóság és az igazság, ahogy mondhatjuk, hogy a szép, a jó és az igaz a létrend hármas oszlopa. És valóban, ahogy Dosztojevszki mondta, hogy a szépség fogja megmenteni a világot, és ahogy Szent János pápától idézem, hogy a szépség a misztérium titkosírása, utalás az örökké valóra. És ez az örök szépség vonzott minket a művészetben is. Minden igazi művészeti alkotás az örökké valóra mutat. És mi szerettünk volna a tehetségünkkel, szerettük volna a Jóisten szolgálni, és az ő dicsőségére alkotni, és igazi szépet és jót, ami felemeli a lelkeket.
A képeid, amiket alkottál, azok láthatók templomokban?
Én inkább az egyházművészet területén az ikonfestészetben mélyedtem el. Templomokban látható Egerben két alapikonom, a egri görögkatolikus szorvány lelkészség felkérésére festettem, és Nagyvarsányban pedig egy irgalmas Krisztus oltárkép, amit Szenes József atya felkérésére festettem. Hát most az ikonfestészet lesz az, amit szeretnék folytatni. Az ősi technika alapján festem az ikonokat, és ezt mondhatni, hogy nem is annyira művészeti alkotás, mint inkább imádság, amit képben megjelenítünk.
Te Egerben a tanárképzőn végeztél rajz és hittanszakon.
Igen.
Ez is már igen. Irányított az egyházművészet felé? Hogy...
Igen, ez a két fő érdeklődési köröm volt, és ennek a kettőnek tulajdonképpen az összekapcsolása, mondhatjuk, hogy pont az ikonfestészet, amikben mind a kettőt, a teológiai tudásomat, a hitemet is ki tudom fejezni, és ugyanakkor azt a talentumot, amit kaptam, tehát a festeni tudásomat.
Alapítottatok egy egyházművészeti alapítványt. Ezt milyen céllal csináltátok?
2011-ben sikerült a századosító művésztelepen egy műtermet bérelnünk, és ennek mi egyházművészeti műhely nevet adtuk. Hát ezt testvérem is én dolgozunk ebben a műhelyben. Itt vállalunk főleg egyházi műalkotások restaurálását és szobrok, festmények készítését. Itt nagyon nagy indító volt számunkra II. János Pál pápának a művészekhez írt levele, ahol felhívja a művészek figyelmét arra, hogy milyen nagy szüksége van az egyháznak a művészetekre, és hogy ez a szent művészet, ez valóban legyen szent, igaz, és emelje a lelkeket, és szentelje meg a híveket, és az Isten dicsőségére szolgáljon, és mi ezt szeretnénk. Az ő útmutatásai alapján szeretnénk a művészetünket művelni.
A testvéred, ugye visszahúzódik, hogy nem nagyon akar nyilatkozni, de tudomásom szerint elvégezted a egyetemet.
Képzőművészeti egyetemen végeztem szobrász-restaurátor szakon. 2005-ben fejeztem be a tanulmányaimat.
Köztéri műveit láthatók-e az országban?
Igen, 2003-ban Tibor Darócon egy Szent Donát szobrot készítettem, a Szőlős Gazdák védőszentjét. Gárdonyban látható két szobrom, a római katolikus templom előtt egy 56-os kis emlékmű, és nem messze tőle egy szökőkút szobor, ami egy halászó kisfiút ábrázol, négy őshonos magyar hallal, amit kértek, hogy jelenjen meg a szökőkút szobron.
Hallottam, hát rádió is foglalkozott vele, hogy a 56-os emlékművedet Gárdonyban ellopták.
Igen, sajnos az eredetit ellopták, utána egy év múlva pótolva lett. Az volt a nagy szerencse, hogy a formája, a negatív formája az még megvolt, és tudtam pótolni ezáltal.
Most egy nagy mű készül a 8. kerületben, a Horváth Mihály tér közelében. Mi lesz ez az alkotás? Kit fog ábrázolni?
Mindszent József atyánk, bíboros atyánknak a köztéri szobral készül el. Ez év október 23-án lesz az avatása.
Itt látom a képeket és a terveket. Csodálatosak lesznek. Ezek ember nagyságú vagy kisebb méretűek?
Nagyobb, mint ember nagyságú. Mindszenti atyának a magassága 2,16 m lesz. Bronzból készül a szobor, viaszfeszejtéses technikával. Most már az öntési folyamatokon túl vagyunk, és a szobornak az összeszerelése és a kültéri munkáknak a folyamata az zajlik.
Egy ilyen szobornak a megvalósítása a tervtől a kész szobor felállításáig mennyi időbe telik?
Ez most már 3 év óta húzódik. Nagyon-nagyon sok terv készült, míg a végleges forma elfogadásra került. Először Pio atyával szerették volna Mindszenty atyát ábrázolni, majd végül csak Mindszenty atya egy talapzaton állva.
A anyagi vonzat egy ilyen szobornak, annak a összegyűjtése az adagványokból, vagy támogatja önkormányzat, miből kerül ez finanszírozásra?
Igen, ez a része is nagyon nehéz volt, ugye az a 3 év, ami alatt a tervek is változtak, ugye a pénz is próbál gyűlni. Most szerencsére a 8. kerületi önkormányzat állja a költségeket, és pályázat útján is segítséget kaptak.
Végül Andreától egy búcsú szó.
Hát igen, én csak azzal szeretném zárni a beszélgetésünket. Azt gondolom, és azt érzem, hogy az igazi nagy műalkotás minden ember életébe a saját személyünk kibontakoztatás, és ehhez szeretnék egy szép idézetet Nüsszai Szent Gergely egyházatjától elmondani. A művész bennünk a jó akarat, a színek az erényeink, a kép, amelyet életében kinek-kinek tehetsége szerint kell megfesteni a Krisztus.
Mai vendégeim Herman Andrea és Herman Zsolt képzőművészek voltak.
Szeretem azokat az előadásokat, filmvetítéseket, ahol újabb tájakkal, világokkal, országokkal lehet megismerkedni. Egy Izlandról szóló filmvetítés után ültünk lebeszélgetni Imre Tamással, aki nem csak fotográfus, hanem világutazó is. Művészet, a fotózás. Mindenféle alkotáshoz kreativitás kell. Mi az, ami a fotózásban a kreativitást adja?
Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés, és adom is rá rögtön a választ. A magyar szó, a magyar jelentése a fotográfiának az, ami valójában mindent magába foglal. Mert azt mondjuk a magyarok, hogy nem fotográfusok vagyunk, hanem hogy fényképészek.
Igen, ez nem dehonestáló. Nekem mindig úgy tűnt, hogy a fényképezés az egy kicsit lejjebb való dolog, mint
igen,
a de fotózás.
Benne van de benne van az összetett szóba. Fénnyel, képpel és ésszel. És hogyha ezt csináljuk, hogy a fény, ami a legfontosabb a fotográfiában, ha a fényre odafigyelünk, hogyha a fény által formát alkotunk, bármit fényképezünk, tájat, portrét, kultúrát, embereket, épületet, ha látunk egy kávézóba egy asztalt, és mondjuk a két kis szék, ami mellette van, és ezek a székek lukacsosak, és ezt megsüti oldalról egy csúlló, akkor annak lesz egy csodálatos formai árnyék. És ez a kettő együtt már a művészi fényképezés.
Hát igazából az észrevevése a dolgoknak, fénynek,
a formának,
a formának és a fénynek, ez adja a valódi kreativitást.
Ez adja a művészetet, és ezért van az észre, mert ezt ugye, tehát rá kell jönnie egy fotográfusnak arra, hogy ha ráfordul irányba a fényre, mert ugye a fény az jöhet ellenfénybe is, jöhet érkező fénybe, tehát a hátunk mögül, és jöhet oldalfényben, amit csúrlófénynek hívjuk szakmailag, de hogy ez honnan jön, ezt én döntöm el, hogy honnan fotózom a témát. Tehát bármit tudok úgy is fotózni, hogy rámegy a fény, és bármit tudok úgy is fotózni, hogy a fény az mögötte a társadalom.
A rész és az egésznek a viszonya tulajdonképpen, igen, hogy mennyire tudom globálisan látni az egy-egy tárgyat vagy jelenséget, illetve hogy tudom kiragadni ebből azt a részt.
Az az egyénisége, tehát attól lesz egyéni, értem, a kompozíció, hogy már minden edény más, minden ember mást lát fontosnak. Mint hogy minden embernek más fontos az életben. És van, akinek fontos a családi ház, van, akinek fontos egy autó, van, akinek meg fontos a ruházata, van, akinek fontos az, hogy milyen karakterben, milyen szélesen beszél, fontos az, hogy hány nyelven beszél, a másiknak nem fontos. Ettől az egész válik érdekessé a fotográfiában is, hogy kinek mi a fontos, és ezt a fontosságot hogyan tudja egy üzenetként elmondani. Egy igazán jó képhez nem is kell kép aláírni.
Igen, ez a régi karikatúráknál szokott lenni, hogy karikatúra szöveg nélkül, így vagy van valami ilyesmi.
Pontosan, és nevetünk rajta. És ugyanígy egy jó kép, ebben egy jó kép, akkor az ember vagy rácsodálkozik, vagy szomorúsággal tölti el, mert vannak szociófotók is, ami szomorúsággal tölt el, és ezek az érzelmi kifejezések, ugye azért egy kép, az egy elég erős eszköz ahhoz, hogy az emberek, igen, érzelmeire hasonló.
Persze.
És hogyha egy kép átütő erejű, akkor az jó. Azt nem mondom, hogy lényegtelen, hogy milyen szempontból. Ez lehet pozitív, lehet negatív, lehet semleges, lehet szomorú, lehet boldogság, lehet szerelem, bármi egy fotográfia. De az, hogy az ember ezeket az érzelmeket ne csak akkor érezze, amikor a gombot megnyomja, hanem ezek az érzelmek azok is érzik, akik nem voltak ott a helyszínen. Nem tudják, hogy volt a körülmény. Semmit nem tudnak, csak látnak egy képet, és belegondolnak egy körülményt. Ezt úgy kell elképzelni, amikor egy könyvet olvasunk. Egy könyvet olvasunk, akkor mi nem biztos, hogy ugyanazt képzeljük el, mint amit a szerző annak idején írt. De van egy világképünk arról a művészeti alkotásról, és ezt ha befogadjuk, akkor elérte a szerző a célját. Ha nem tudjuk befogadni, és letesszük, hogy egy rossz könyv, akkor nem értük el a célunkat. És ugyanez van a fotográfiánál.
Hogy annyi mindent kapunk készen, tulajdonképpen a mi képzelő erőnk már nem nagyon jut érvényre, vagy egyszerűen ellustulunk. Mint hogy a gyerekek is, ugye, tehát hogyha nem kap élő mesét egy gyerek, akkor egyszerűen a fantáziája sem fejlődik úgy ki. De hát ugyanez van a felnőttekkel, és az a rengeteg vizuális hatás, ami ér minket, az nagyon védtelenné tesz még.
Hát a fotográfia ebben tud is segíteni, meg azért részben tud is rontani. Tehát a közösségi oldalakra gondolunk, az a rengeteg, igen, képanyag, információ, ami másodpercenként felkerül, igen, azt tulajdonképpen, igen, be se tudjuk fogadni. De éppen ezért egy fotográfusnak, és visszatérve arra, hogy mitől tartom én a fotográfiát művészetnek, ezeken túl kell jó képet alkotnia, mert ahhoz, hogy egy képet befogadjanak az emberek, 3-5 másodperc, nincs több idő rá. Igen. Ha annyi idő alatt meg tudjuk fogni a képeinkkel, akkor elértük a célunkat. Ha nem tudjuk megfogni, akkor megy tovább, és elmegy egy Európoszter mellett, egy reklám mellett, ne adj Isten, egy galériába, és ez nagyon jó mérhető egy kiállításon, egy galériában. És visszatérve arra, hogy mikor igazán művészi egy kép, majd ha 10 év múlva is beszélünk, vagy nagy Isten, 25 év múlva.
Kapának a képei.
Kapának izgalmas képei vannak, ugye a milicista
halála. Igen, az a pillanatok.
Igen, de az maga a háború eseménye, és annak a szörnyűségnek a fotográfiai ábrázolása, és tulajdonképpen a halálnak a pillanat az elkapása, az a dráma adta azt a fájdalmat, szörnyűséget, de egyben csodálatot is, hogy ezt egy fényképész le tudta képezni. És megvan a kép, ami ugye, mint mindannyian tudjuk, nem teljesen éles, hiszen akkor rohangáltunk, azt se tudtuk még mi ez. Tehát ugye itt megint csak, hogy mindig csak az éles kép a jó, mindig csak a jó kontrasztos kép a jó, tehát technikailag tökéletes, nem.
Nekem volt egy természetfotós barátnő, kérdeztem tőle, hogy tulajdonképpen mi vonz téged ebben a dologban, hogy órákat fekszel egy pocsolyába, amíg vér az ebi alkikkel. És azt mondta, hogy ő akkor nem érzi, hát vagy időt, vagy semmit nem érez, ő egyszerűen arra koncentrál, hogy amit ő meg akar örökíteni, hogy akkor az létrejöjjön. Tehát, hogy valahogy megszűnik a világ, ez egy külön megszállottság lehet, nem? A természetfotósoknak.
Hát ha valaki természetfotóssá akar válni, az sok lemondással jár. rengeteg időt kell erre fordítani, és ami nekem érdekes, hogy mitől válik valaki természetfotóssá, az én elképzelésem az, hogy mi valójában nem embernek születtünk a maga nevében, mi állatok vagyunk, és mi valójában a természetben valók vagyunk biológiai, és önmagunkra találunk vissza. Gondoljunk csak arra, hogy elmegyünk kirándulni, fölmegyünk egy hegycsúcsra, megcsodáljuk a panorámát, és milyen boldogsággal tölt el. Nekem vannak olyan fotóim, ami az adott fény hatások által létrehozott formák, és még adott Istenben a kamera megmozgatásával még egy kicsit ilyen festményszerű varázsolni, és ettől az egésznek van egy ilyen vizuális, érzelmi világ, és szinte bizserg, most is a kezemen érzem a bizsergést, és ezekért az élményekért, ezekért a pozitív adrenalin bombákért csináljuk, mert amikor megnyomom a gombot, és én azt mondom, hogy igen, megtaláltam a képet, és ezt a képet küldöm el pályázatra, akkor általában eredményes is.
Az előadásában említette azt, hogy meddig lesz még fotózás. Ez egy kicsit szíven ütött engem, hogy hát ha valakinek hinnie kell abba, hogy ez örök, akkor az ön lehet.
Hát maga a képalkotás az biztos, hogy örök lehet. Ugye a fotográfia, az bárhogy is nézzük, az a pillanat elkapása. Ellentétben a mozgó filmmel, ahol a másodpercenként 25 vagy 30 vagy 60 képkockának a megörökítés, és az abból való kiemelés, az már nem teljesen a fotográfia. Én itt érzem az összefonódást, tehát itt egy picit féltem a szakmát, a szabad ezt mondani.
Szerencsésen összekapcsolódik önnél az utazás szeretete és a fotózás. Hova lesz a következő út?
Következő út? Jövő hétfőn Dél-Afrika.
Gratulálok, köszönöm még egyszer az előadást, és köszönöm az interjút is.
A boldogságtól ordítani tudni, csendben ünnepelni nem lehet.
Mostanában, ha járok, kelek a 11. kerületbe Újbudán, sok helyről azt hallom, hogy hallottad mit? Hogy Dobos Attilának lesz szerzői estje, önálló szerzői estje. Igen? Hát miért ne lenne? A 60-as és a 70-es éveknek az egyik legfelkapottabb, legkedveltebb tánc-dal sláger szerzője volt. És azon felül a kötődése erősen a 11. kerülethez tartozik, azért, mert gyerekkorától kezdve itt él. A gimnáziumban egy osztályba jártunk. Attila, mondj valamit arról az időszakra, amikor mi még nem ismertük egymást.
Hát én azt szoktam mondani, hogy nekem a 11. kerület, a szülő falum, az én szülő hazám, ahova mindig is visszavágytam. Akárhova betett a sors, mindig csak erre gondoltam, ahol én kisgyerekkoromtól kezdve éltem. Kimentem Németországba, hazajöttem megint csak a 11. kerületbe, amit átkereszthetek Újbudára. Laktam itt a 11. kerületben, a Bocskai út 13-ban.
Amikor... Emléktábla van a házfalán?
Nincsen.
Majd teszünk.
De amikor arra járok az autóval, és a gyerekekem az autóban ülnek, akkor mindig elmondom, oda nézzetek, első emeletem baloldali erkély, ott dobálta a ti édesapátok a krumplit a járókelők fejére. Mert volt ott egy zsák krumpli, édesanyám tartalékolta, és amikor jött egy jó kalapos bácsi, akkor én megcéloztam, és pont a kalapjába belejtettem, aztán elbújtam, és akkor vártam egy darabig, és akkor lassan-lassan kimerészkedtem, kinéztem, hát nem az egyik, azóta is figyelt, és meg is talált. Ja, további lakhelyem. Nőtt a család, kellett a hely, ugye, és nagyobb lakásba kellett költözünk, így kerültünk a Hamzsebig út 31-be, Töltés melletti utca, az volt az én legszebb gyermekkorom. Közben jártam ugye iskolába, egyetlen egy évet jártam a Kelenföldi Református Egyháznak az iskolájába, ami az Allé áruházzal szemben van, de aztán megszüntették az egyházi iskolákat. Így kerültem a Bocskai úti általános iskolába alsó tagozatra, felső tagozat, tehát 5-től a Váli utcai általános iskolába. Aztán eljött az idő, amikor már gimnáziumba lehetett menni, és akkor kerültem József Attila gimnáziumba.
Milyen emlékeid vannak, mert akkor már mi együtt voltunk. Rögtön igen. Az elején volt valami jó kis osztálykirándulás volt.
Ja, igen. József Attila gimnáziumban Janzon Vilmosnak az osztályába jártam, ott lettünk mi osztálytársak, és mindjárt az iskolai év elején lement az egész osztály, most őszintén szóval nem tudom, Agárd vagy Gárdonyba?
Gárdonyba?
Gárdonyba, Velencei tó partjára. Ugye kicsit összeismerkedjünk, összebarátkozzunk. És akkor emlékszem rá, hogy mi még kis zöldfülű kölykök voltunk, én még életemben nem jártam ilyen presszókba, meg mit tudom én. Hát aztán elmentünk egy presszóba este, és jön a pincérnő, és kérdezi, mit kérünk, és akkor te voltál olyan bandavezérszerűség, mindesetre szóvivő, mindjárt nagy keményen kivágtad, kérek egy duplát.
Hát, és otthon nem ittam én duplát, hogy mertem én ilyet mondani ott?
Hát, ezt én nem tudom, de rendkívül magabiztosan. Most akkor tudni kell, hogy akkor még kétféle kávé volt, volt a szimpla, a féladag, és volt a dupla.
De mit rendeltél?
Hát miért? Hát akkor én is kérek egy duplát. Azt sem tudtam, hogy milyen íze van.
Én is akkor mondok valamit, hogy nézegettünk, hogy el voltunk ott egymással, osztálytársak, minden. Azért nálad valami különöset azért észrevettünk, hogy néha nem volt olyan velünk, elbarangoltál ott tőlünk a folyosón valahogy, és ottan hümmögtél, dünnyögtél, dúdoráztál. Akkor gondoltuk, hát biztos valami baja van neki, egy kicsit hülye. Akkor nem értettük, hogy hogy van. Most már értjük, mert nyilván akkor is már kavarogtak benned ezek a dallamok, ezek a különböző motívumok. Hogy is volt?
Igen, az az igazság, hogy körülbelül ettől az időtől kezdve állandóan zsongtak a fejemben a dallamok, de én nem gondoltam semmit ezzel kapcsolatban, hát dudoráztam.
És, na, így van. És, de aztán leérettségiztünk, te mentél, igen, az orvosi egyetemre.
Igen. És hát akkor alapítottam egy zenekart, és ezzel a zenekarral játszottunk milyen különböző rendezvényeken, ugye akkor még nem voltak diszkók, és nem voltak CD-k, és nem voltak bakelitlemezek, illetve már azért voltak bakelitlemezek,
csak az a kicsi,
még
ugye,
nem
az
volt mikrobarázszás bakelitlemez is, nem volt sztereó, csak mono.
Attila.
Lényeg az, hogy zenekar szolgáltatta a talphalávalót.
Ne csigázd az érdeklődésünket! Igen. Hát slágerfesztivál, hát akkor lettél te nagy ágyú.
Egy szó, mint száz. Ekkor kezdtem el írni az én első slágereimet, és hát a barátai biztatására végül is egy dallal jelentkeztem a slágerfesztiválra. Tánza Fesztiválnak hívták.
Melyik volt az?
Ezt Kós János énekelte, annyi ember él a földön. Az volt a címe. Második díjat kaptam. Az első díjat nem lehetett überelni. Kovács Kati énekelte, nem leszek a játék szeret című dalt. Úgyhogy nagyon büszke vagyok erre, és tulajdonképpen így kezdődött el az én zeneszerzői karrierem. És az egyetemi évek alatt aztán én már ontottam a slágereket.
Megengeded, hogy felsoroljak egy jó néhányat a te legnagyobb slágereidből, táncdalaidból?
Köszönöm szépen, én körülbelül 300-400 dalt írtam, és abból körülbelül 15 megmaradt örökzöldnek.
Azok a slágerek.
Igen, még 50-60 év után ma is játszanak.
Nagyszerű. Ezt
onnan tudom, hogy pénzt kapok utána.
Hát nagyon, meg is érdemled. Köszönöm. Akkor mondanám, albérlet az emeleten, kövek a vízparton, a boldogságtól ordítani tudnék, piros pezsgő rózsaszín mámor, rózsák, illatozzatok. Annál az első ügyetlen csóknál. Mama, nyári zápor. Még ide-oda húz a szív, twist. Minden ember boldog akar lenni. Drága, harangozó Terike énekelte, aki akkor a legszebb hangú énekesnő volt.
És igen, volt még? Hát amikor hazajöttem a diszidálásból, én 15 évet éltem Németországban, akkor én még írtam egy nagy slágert, a Sevelet se nélküled. Most az előbb, mikor elmeséltem azt, hogy hol laktam én a 11. kerületben, el kell mondanom, hogy a Móricz Zsigmond körtér 14, az volt az én utolsó lakhelyem, mielőtt külföldre mentem. És amikor hazajöttem, hogy hol vettem lakást, hát a 11. kerületben.
Attilám, ne is menj innen sehová!
Soha többet én innen el nem költözöm.
Béki Zoltán beszélgetett dr. Dobos Attila fogorvossal és dalszerzővel.
Beszélgető társam Hajdan Vali, aki költő, előadó művész és közönségszervező. Ez teljesen pontos.
Abszolút pontos, és a sorrend is. Szeretnék bemutatkozni a legrövidebben, akkor úgy mondanám, hogy kis Vali voltam Hajdan, csak majdan lettem Hajdan. Én mindig álmodozó gyermek voltam, gondolataim közt kóboroltam. Kezdetben még talicskát is toltam, majd a szekérhúzást gyakoroltam, és így találtam rá egy saját útra. De szükségem volt hozzá egy belső kútra, és úgy emlékszem vissza gyermekmúltra, hogy tiszta vízre vágytam én, nem csúfra. Ezüst színű csillogó patakra, tisztán folyó mézízű szavakra, és titkokat vágytam bízni aranyhalakra, hogy formálják kedvükre tetszetős alakra.
Ez a kedves Tóth Árpád szavaival rímes, furcsa játék, az nálad olyan természetesen jön, mint az élő beszéd. Olvastam rólad, hogy a rimhányó romhányinak a költészetével hasonlítják össze a tiédet.
Van benne valami hasonlóság. Gyerekkoromban úgy olvastam tőle verseket, és fantasztikus szójátékokat, ami azt gondolom, hogy rám is jellemző. Szeretek játszani a szavakkal, de el is gondolkodtatni azokkal.
Most megint rímet mondtam.
Igen, amikor igazat mondok, akkor rímelek, észrevettem.
Komolyan.
Nagyon érdekes.
Ez az a függ össze.
Mindig igazat mondok. De valahogy, amikor megtalálom azt a megfelelő szót, valahogy miért rá rímel.
Mikor jöttél rá, hogy ehhez van tehetséged? Vagy ez úgy olyan spontán módon született meg?
Azt szoktam mondani, hogy spontán én. Igazából már ez gyerekkorban is elindult nálam. Az életuntság fizika óra alatt, akkor az ember nem tud mit csinálni, akkor a pad alatt írogat valamit. Verseket írogattunk, rímeket, amin nagyon sokat röhögtünk. Állandóan előre járnak a gondolattekercseim. Mindenről valami eszembe jut, és minden szóról. Tehát egy szó mindig itt ül az én térdemen. És aztán egyszer csak ezt észreveszem, és akkor a fülembe, szívembe helyezem, és akkor ezt így adom tovább.
Tehát végül is ez az alkotói módszered, egy-egy szóba kapaszkodsz, és aztán az bővül gondolat.
Igen.
A vers jellemzői közül valójában a rímet emeled ki, ugye a ritmust. Te még ezt a költészetet egy humorral tudod tetézni, és az a szójátékokon alapszik nagy rész,
igen.
Az azt jelzi, hogy nagyon birtokába vagy a magyar nyelvnek.
Szeretném megmutatni azokat a szavakat is, amiket egyébként úgy általánosságban nem használunk. Nyilván ez abból is adódik, hogy közönségszervezőként nagyon sokféle emberre találkozom, és figyelem, hogy ők hogyan beszélnek, milyen közegből jöttek, és mit szeretnének, mik az ő igényeik. Szeretnék nekik megfelelni úgy, hogy a legjobbat, a legtöbbet adni számukra. És ők nagyon szeretik, ahogy én így beszélek. Ők engem figyelnek, én meg őket. Én azt gondolom, hogy ez egy kölcsönös dolog.
Ez az emberi kapcsolatnak, meg a kommunikációnak az alapja, hogy figyeljünk egymásra.
Igen, mert mostanában azért ez nem nagyon szokott.
Kihagyunk olyan pillanatokat, amiket te valószínűleg nem.
Igen, és én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, nekem itt a pénz világában valahogy sohasem jó. Hol kicsi, hol nagy a kamat, hiába is nyújtogatom a nyakamat, mindig csak azt látom, hogy kevés a hozam. De én meg csak azt szeretném, hogy az embereket egymáshoz közelebb hozzam. A vágyam csak annyi, hogy ezt mindig ügyesen kisapkozzam, és örömöm másokban bennetek még tovább fokozzam.
Ez végül is akár egy arszpoétika is lehetne. Nehéz volt erre az útra rátalálnod?
A humoros része az már korábban is megvolt, de amikor igazán kezdtem kibontakozni, az igaziból egy komolyabb háttérből indult. Egy magánéleti válságba kerültem, mindenkivel megtörténik ilyen baleset, de azt gondolom, hogy főleg a negatív dolgokból, amik érnek minket, abból tudunk aztán jót kovácsolni, hogyha szembe merünk nézni vele.
Ez igaz.
Tehát ehhez bátorság kell.
Körülbelül mikor volt?
Ez 20 évvel ezelőtt volt. Igazából akkor kezdett nagyon úgy kibontakozni, hogy megismertem már mutatni, ahová vittem a színházjegyeket, bemutattam nekik. Mindig a mobiltelefonomban írtam a verseket. Akkor volt nagyon termékeny időszakom, azóta is egyébként, akkor nem tudtam úgy forgalmat lebonyolítani színházi egy eladás szempontjából. Volt szabad időm, és magammal kezdtem el foglalkozni, az én bajommal, és nagyon szépen ki tudtam ezt magamból fejezni, és úgy éreztem, hogy én ettől felszabadulok.
Terápia?
Így van, ez egy szeretetterápia.
Azt mondod, hogy önkifejezés számodra, mert te igazából másokat előtérbe helyezel.
De jó, hogy ezt látod, mert nekem sokkal fontosabb a másik embernek az élete. De nyilván ezt azért érzem így, mert aki engem 20 évvel ezelőtt megragadott azzal a szeretettel, az Isten. Tehát én Jézust azóta a szívembe fogadtam, és ő itt van velem. Azt érzem, hogy sosem vagyok egyedül, mert a szívemben a szeretet hegedül.
És erről tudsz mesélni, hogy hogyan történt?
Nem tartom magánügynek, sőt, verseimben is nagyon sokszor odamutatok fölfelé, mert onnan jön a segítség mindig legfölülről, én azt gondolom.
Ezt megtapasztaltam.
Megtapasztaltam, így van, és úgy fogalmaztam meg, hogy nagykorúvá érett bennem a tudat, és hálás vagyok, hogy járhatom ezt az utat lámpással a lelkemben. Haladok előre, feltekintve a nálam korábban kelőre. Köszönöm, hogy rám is fényesen ragyog az égről, és gondoskodik életemben a mindig elégről. Feleslegesen már nem is költekezem, Isten szeretetével töltekezem.
Szép gondolat.
És nagyon megragadott ez a szeretet, ez a hit, ami olyan belső erőt ad nekem, hogy minden nap azt hiszem, hogy én kegyelemből élek.
A hitből táplálkozva alkotod a kis verseidet, elő is adod, sőt, énekled is. Ez már egy komplexebb igényt jelez.
Pár évvel ezelőtt észrevettem, hogy ezek a versek elindulnak bennem dallamba. És ezzel is megpróbálkoztam, úgyhogy most már egy CD-t is kiadtam. Azt hiszem, 28 saját dalom van. Én nem vagyok egy szólista alkat, egyébként kórusban énekeltem hosszú évekkel ezelőtt. Én szeretem ezt átadni, mert azt gondolom a legnagyobb önzés az, hogyha valaki valamit kapott, azt nem adja tovább.
Ebben teljesen igazad van, a tehetséget, azt kapod.
Igen, én ezt ajándékként kaptam, és én ezt csak megköszönni tudom. És tudom, hogy honnan érkezik, és azt szoktam mondani, hogy ő repíti felém a szót, és én elkapom azt, mint a lasszót. Köszönöm, amit kapok, megtartom, és másnak is adok. Lótok, futok, szaladok, a magam tempójában haladok, de ő megnyugtat, mikor megfáradok. Ha belehalok is, majd feltámadok.
A mert saját sok verset segít is.
Nagyon sokat segít. Sőt, betegségemből is meggyógyított. Tegnap még a torkom elindult egy ilyen gyulladásnak. Tényleg, egy előadásom előtt is volt már hasonló, és mire a színpadra mentem, nekem abszolút elmúlt minden bajom.
Kikből áll a te közönséged?
Én nekem mindenkihez kell szólni valamiért, úgy érzem. Legyen egy olyan közönségem, aki engem válasz ki arra, hogy neki jót tudok adni. Nagyon szeretem az idősebbeket. Nyilván azért, mert nagyon szeretem az édesanyámat. Nekem nagyon-nagyon sokat segít. Mindent köszönök neki. Isten után a legjobban ő szeret engem. Elfogadta azokat a dolgokat, amit korábban talán nem tartott jónak, de látja az életvitelemet. Neki ez most már tetszik. Magamnak szervezem az előadó esteimet. Sok festőművésszel tartom a kapcsolatot, a kiállítás megnyitóikon szerepelek. A Spirit Színházban leszek május 24-én. Élek és lélek címmel.
Ez egy új műsor?
Tulajdonképpen mindig új műsort adok. Tehát repertoáromban megszámlálhatatlan vers van. Én nekem a sorrend, ha változik, akkor már is más szint fog kapni az az előadás. Összeállítok egy-egy órás műsort, és abból mindig másfél óra lesz, mert az emberek nem is akarnak elmenni. Hát ez nem csodálatos dolog?
Dehogy nem. Nem akartál színész lenni?
De igen. Csak nem vettek fel, mert én akkor még nem tudtam annyit, amennyit kellett volna.
Lehet, hogy nem is az volt a te utad?
Pontosan ez az. Én nem egy másik rendezőnek az álmát szerettem volna megvalósítani, hanem a sajátomat. És úgy szoktam írni a plakátokra, hogy rendező az úr.
Azért tudsz ilyen energikus lenni, mert nem köpnek meg.
Ez így van. Így van, és van egy ilyen versem is. Ne legyél görcsös, legyél inkább szabad. Érezd meg, hogy mikor kell, és mikor nem kell fékezned magad. Légy bátor. Merd adni önmagad. Az élethelyzeteim úgy adták, hogy én megtanuljam ezt a magabiztosságot. Ha megtudjuk magunkról, hogy mit nem tudunk, fejlesztenünk kell. Én nagyon görcsös voltam.
Nem adtad föl.
Nem adok fel semmit, csak az adóbevallásom. És megélem a mélységet és magasságot, vágyom én a szépséget és szabadságot. De nem akarok köteléket, se rabságot, szelídséget örököltem, nem vadságot.
Hogy tudod fejbe tartani ezt a rengeteg saját verset?
Egyébként elárulom, hogy nagyon nehéz megtanulni az embernek a saját verseit. Én azt hittem, hogy sokkal könnyebb, de tapasztalatból tudom. Az első előadásomon ott volt a szövegkönyvem, de rá kellett jöjjek, hogy nekem az emberek szemébe kell, hogy nézzek. és minden témához van egy-egy versen, vagy egy-egy dalom. Igaziból nem tartom magam költőnek,
hanem
élő adóművésznek. Ez is egy szójáték, és mennyire kifejező. Most, hogy ez Spirit Színházban lesz itt majd a fellépésem, ezért találtam ki az élek és lélek. Lélek variációk lesznek.
Lélek variációk.
Igen.
Nagyon szellemes. Azt hiszem, hogy egy teljes kép alakult ki rólad ezekből az idézetekből. Mindig optimista vagy.
Mert ezt szeretném megtanítani az embereknek.
Szükségünk is
nagyon
van
nagy rá. Szükség. Már dühösek vagyunk mindenre. Pedig mi ugyanolyanok vagyunk, mint az időjárás.
Panaszkodni azt nagyon tudunk.
Mindig mondasz valamit, amiről eszembe jut, hogy ha nincs is mindenkinek nyomában a hamasz, mégis minden emberből árad, dől a panasz. Hogy elfutott a nyár, hogy hol van már a tavasz, s hogy váratlanul érint, meglep emez amaz. Hogy télen hull a hó, nyáron megsüt a nap, s hogy ősszel mindig szakad, én nem tudom, hogy van az. S hogy micsoda egy áldász, pimasz minden kamasz, nem csak nagyon öntelt, ráadásul ravasz. Az egyik folyton koplal, szüntelenül fal az egyik mindig rombol, a másik pedig falaz. Keresztbe tett lábbal keresztbe rak amaz, emez meg nem tudja, hogy hol van rakamaz. De jó hír, hogy van gyógyír, van is, és lesz vigasz, csak fogadjuk el azt is, hogy ez itt nem Las Vegas.
Ennyi fért a mai műsorunkba, köszönjük a figyelmüket. Adásunkat 2 hét múlva ugyanebben az időpontban megismételjük, de addig is meghallgathatják a civilradio.hu archívumában, és az idősbarát.újbuda.hu honlapon bármikor. Új műsorral 4 hét múlva, június 3-án jelentkezünk. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Béki Zoltán, Kéri Juli, Meskó Bánk, Torda Judit, Magyar Ádám állandó technikai szaktanácsadónk. Nevükben is elköszönök, a mai adás szerkesztőjét, Somogyi Ágnest hallották. Viszont hallásra!